Üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
És erről rögtön eszembe jut az a kérdés, amit az egyik hallgatónk Sárny Márton kérdezett. Tudnélik ezekkel a beköszönésekkel és elköszönésekkel. Mindenki nyilván kialakít egyfajta beköszönés-leköszönés stílust, mindenkinek más ez a stílusa, de azt vettem észre, hogy a rádióban azért tartják magukat az emberek a szokásaikhoz, és mindenkinek van valamilyen sajátos szokása. Nekünk, mint nem rádiósoknak, a lelkünkre kötötték, hogy gyakran el kell mondani, hogy kik vagyunk, mert nagyon sok olyan hallgató van, aki csak 10 percet, negyed órát, 20
igen,
percet hallgat bele. És akkor azt kérdezi magától, vajon kik ezek, akik itt beszélnek. Tehát minél főleg, ha vendégünk van, akkor az ő nevét meg pláne gyakran be kell mondani, mert az igen, rendben van, hogy a Nádasdyék beszélnek, de kivel társadalomnak.
Igen, igen.
De hogy pontosan hogy hangozzon ez a beköszönés, elköszönés, erről hát aki nem hallgatta régen a műsort, az nem tudja, hogy már időtlen idők óta megy a vita, sőt már ennek a műsornak az elődjénél is ment a vita erről. Tudniillik, azt mondja Sári Márton, mindig megüti a fülemet a műsorzáró bemutatkozás jelen ideje, találkozunk egy hét múlva, én Kálmán László vagyok, én pedig Nádasdy Ádám. Nekem sokkal természetesebben hangozna voltammal.
Jó, én Kálmán László voltam.
Tehát volt olyan idő, amikor ezzel is próbálkoztam, hogy én Kálmán László voltam, akkor meg azért kaptunk kérdéseket, hogy miért mondok ilyet, hogy voltam.
Hiszen még mindig az vagy.
Vagy például Bóta Gábor barátunk, akinek a színházi műsora van, ő meg azt mondja, hogy Bóta Gábor voltam, és remélem még maradok is egy ideig, tehát igen, eltréfálja egy kicsit a dolgot, érzi.
Na de
hogy,
vajon a kedves hallgató, akit most idéztél, akkor azt szeretné, hogy a műsor elején viszont azt mondjuk, hogy én Kálmán László leszek, én Nádasdy Ádám leszek. Hát nem, akkor ez így logikus,
na
hogy
most
a műsor elejéig.
Hosszan elemzi, azt mondja, van egy feltételezett rekonstrukciója, hogy miért is mondjuk ezt, hogy vagyunk, mert hogy a voltunk, az úgy érezhető, hogy már nem vagyunk azok. Teljesen igaza van, ezért mondjuk azt, hogy vagyunk. És javasol persze elkerülő stratégiákat, amik természetesen mi is ismerünk, hiszen lehet azt mondani, hogy önök Kálmán Lászlót hallották, vagy Nádasdy Ádámot hallották.
Biztos,
én nekem, én nekem az az érzésem, van olyan is egyébként, azt is felhozza példának, aki egyszerűen csak bemondja a nevét. Bombera Krisztina, Magyar Televízió, New York, ez is egyfajta stílus.
Igen.
Nekem az az érzésem ezzel az egész kérdéssel kapcsolatban, hogy ennek nincs természetes megoldása, mert ez nem egy természetes beszédhelyzet.
Így van.
Ez egy nagyon sajátos helyzet, amikor a nevünket tulajdonképpen tényleg csak azért kell bemondani, hogy a minél gyakrabban, hogy akik belehallgatnak, azok tudják, hogy kik vagyunk.
Hát meg mert nem látnak minket, ugye?
Egy szertartásos dolog, mindenki kialakítja a szertartását, de mint szertartás, ez természetes nem tud szerintem lenni. Hát eleve elég ritkán mutatkozunk be, csak ha éppen idegenekkel találkozunk,
igen,
és,
igen,
és hát idegeneknek sem igen, mindig mutatkozunk igen, be. Igen. Búcsúzáskor soha nem szoktuk mondani a nevünket, tehát ez eleve egy természetellenes helyzet.
Igen,
itt
igen,
egyszerűen csak meg kell alkotni ennek a ceremóniáját, és ahhoz tartani magunkat. Úgyhogy továbbra is szerintem ezt fogjuk mondani,
hát
ha nem, akkor vagy véletlenül, vagy éppen nincs olyan kedvünk, de hát valami hasonló.
Köszönjük szépen az ő javaslatait, de hát nekünk megvan a magunk ízlése, és a szerint járunk el.
És különösen egyébként itt én lerövidítettem az ő észrevételét, különösen részletesen elemzi ezt a fajta interakciót, de úgy elemzi, mintha ez egy természetes beszédhelyzet lenne, de hát nem az.
Nem az.
És ezért tulajdonképpen nincs itt mit elemezni ezen, valahogy bemondjuk a nevünket, ez a lényeg.
Igen, mert
köszönünk,
van, aki...
meg elbúcsúzunk, ez ugye a hagyományokhoz igen, tartozik.
Igen. Van, aki például azt mondja, hogy elköszön a szerkesztő XY.
Igen, 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 igen.
Igen, ám csak, hogy ő az.
Persze.
És
persze,
úgy beszél magáról.
És gondolom, ilyenért valaki... is betelefonálnak rádióhallgatók, hogy miért beszél magáról harmadik személyben, ugye?
Úgy van. Nagyon örülünk, hogy hát ötleteket adnak, és kérem továbbra is gondolkozzanak a nyelv gazdag lehetőségein. Mi meg így csináljuk. Köszönjük szépen.
Jó.
No, de akkor mi is ez a műsor? Mondtad, hogy...
Hát a szószát járt, azt már bemondják a főcímben,
igaz,
tehát
igaz,
azt nem is
igaz,
kell mondanom.
Igaz, igaz.
De én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Igen.
Egy érdekes kérdést kaptunk Horváth Ágnes hallgatónktól, aki a kerül igének a sokféle használatára hát hívta fel a figyelmünket, és... Én utána is néztem, valóban nagyon érdekes szó ez. Ez egy ősi finnugor örökség, és az első legrégebbi jelentése körüljár, bejár valamit, ami hát még most is él, megkerülte az udvart, tehát körbe ment, és ez volt az eredeti jelentés, vagy hát amennyire a magyar nyelvemlékek 1332-ben jelenik megírott szövegben először.
És azt is tegyük hozzá, mert erről rögtön eszébe jutott valakinek, hogy a kör szóval van ennek viszonya,
nem,
mert
nem,
nem, nincs tisztázva, nincs. Nem valószínű.
Igen, nem valószínű, igen. Nem valószínű, igen. És mert azért ez egy mozgást jelentő ige volt először.
Hát meg a hangtani nehézségek is vannak, az ő az nem jön ki valahogy semmiből.
Igen.
Tehát a körül névutó, körül körbe, stb., igen, és aztán igen. Az abból elvont kör főnévnek állítólag igen. Semmi közelhez a kerülhez.
Persze tényleg hasonlít, meg ott van a kerek szó, amiben már nem ő van, hanem e, és az is ugye a gömbölyűségre vonatkozik, vagy hát a körségre vonatkozik.
Igen, igen.
Úgy van. Tehát a kerül, igen, ezt jelentette. És ez ma is hát él. Aztán ebből elkezdett általánosodni oda, hogy jut valahova, elér valahova. Ez is létezik ma, tehát külföldre került például. Vagy éjfél volt, mire hazakerültem. Aztán jön az a jelentés, hogy kitér a normális útból, ebből van a kerülő szó, tehát azt mondom, hogy a híd le van zárva, sajnos kerülni kell. Uh-huh. Nagyot kerültünk, mire visszaértünk Csepelre.
És az nem abból az eredeti körbejárásból?
De nyilván igen, 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 csak hát itt már azért egyáltalán nem kell valamit körbejárni, igen. Hanem hát csak, hogy másfele kell menni. És utána elkezd a jelentése egyre üresebb, egyre halványabb lenni, elkezd segédigeszerű lenni, például ennek első példája a pénzbe kerül. Ahol hát kerülnek már nagyon sok értelme nincsen, csak hogy hát ez pénzes dolog. Pénzt kell fizetni, pénz van mögötte.
De érdekes, tényleg pénzbe kerül.
Igen. És utána jön, egyre gyakrabban már a sorra kerül. A kerül rá sor, nagyon érdekes, hogy ugye ugyanazt jelenti, de mégis a nyelvtanilag másképpen fogalmazódik. És aztán a terítékre kerül, az ebek 30-adjára kerül.
Azért mondjuk el, hogy ezek mind tulajdonképpen juttal is mehetnének, vagy régebben talán
igen,
juttal is.
Igen,
tehát
igen.
Itt majdnem szinonimája kerülnek
igen,
meg
igen,
a jut.
Igen,
a jut is így kiüresedett egyébként, Koldusbotra jut.
Így van.
Ebek 30-adjára jut.
Eszembe jut.
Eszembe jut, igen. Igaz, tehát csak, igaz. Hogy egyszerűen oda, ott lesz.
Valóban. Tehát segédiges szerűek, amelyek tulajdonképpen egy kifejezésnek úgy szoktuk mondani a finit tagja, tehát a ragozható igei tagja, tehát a terítékre kerül, hát egyszerűbb azt mondani, mint hogy nem tudom, hogy terítékeződik a dolog mondjuk, vagy az eszembe jut helyett lehetne olyan, hogy eszemelődik, vagy mit tudom
tehát
én.
Tehát magyarul azt akarod mondani, hogy majdnem olyan, mint egy képzőszerűség, hogy igét tud csinálni valamiből, ami magától nem
igen,
ige.
Igen.
Ez a segédigék általános sajátossága. Egyébként ez igen. Talán közelebb áll ahhoz, amit kopulának szoktak nevezni, tehát a létigéhez hasonló segédigék.
Aha.
Mert a legalábbis aki angolul tanult meg idegen nyelveket, az a segédigéket inkább azt hívja segédigének, ami valami igeszerű dologgal jár együtt.
Igazad
és ami főnévszerűvel jár együtt, azt meg inkább kopulának szoktuk hívni, de ez csak megnevezésbeli
igazad
dolog.
Van.
És de a jut kerül, az majdnem olyan, mint a lesz. Tehát majdnem olyan, mint egy létége. Ott lesz.
Igen,
sor,
igen. Igen. Ilyen igazad van, hát a vádat emel, az is ilyesféle, hogy azért is mondjuk rá, hogy ilyesféle, mert nem nagyon lehet másképpen mondani, tehát meg van kötve a kezem igazából, a vádat után gyakorlatilag emelt kell mondani, jó, biztos lehet, nem, vádat fogalmazott meg, olyat is lehet, de azért a normális az, hogy vádat emel.
Én még azt a szakszót is megkockáztatnám, ha már ismeretterjesztő műsor, hogy ezek az igék valamilyen értelemben kiüresedtek, tehát üresebb a jelentésük, mint egy olyannak, amit főigeként önállóan is használunk.
Így
és
van.
Ez abból érthető világosan, hogy mit értünk ezen, hogy kiüresedett, amit a vádat emelnél mondtál, hogy ő neki már igazából nincs alternatívája, nem nagyon tudnánk ott már, nem lehet váddal más csinálni, mint emelni őt, és ettől ő már csak egy ilyen formai szerepet tölt be, és tartalmi hozzájárulása gyakorlatilag nincsen, vagy alig van, igésíti a vádat.
Hogy még tovább menjünk az ismeretterjesztésben, ezt idegen szakszóval grammatizálódásnak hívjuk, tehát, hogy átlép a szókincsből a grammatikába, nyelvtani elemmé válik, hát ennek a leglátványosabb példája a fog a magyarban, ami eredeti jelentése ugye megragad, és aztán most már a jövő idő képzésére is használjuk, ugye tiltakozni fog, aminek már semmiféle jelentése nincs, azon kívül, hogy hát a jövő idejűséget fejezi ki.
És akkor, ha már itt tartunk, még azt is mondjuk el, nem akarom nagyon sokáig húzni most már ezt, mint a rétestésztát, hogy az ilyen szavak, amik így grammatikalizálódnak, tehát formai nyelvtani eszközé kezdenek válni, azoknak van a legjobb esélyük arra, hogy előbb-utóbb tényleg hozzátapadnak a mellettük levő szóhoz, és valami képzőszerű képződmények lesznek. Ez történt például a 6-7, így alakulhatott ki a 6-7 képző, ami nyilván a 6 igével van kapcsolatban.
Igen, igen, hiszen abból van a hatóság, igen. Ugye? Igen, aki hat, akinek ereje van, aki képes, ugye? Igen.
Meg hát számtalan más példát mondhatnánk, ahol önálló szóból először egy ilyen önállóságát elvesztett, kiüresedett, segédigeszerű szó lesz, és aztán egyszer csak hozzátapad. Idegen nyelvekben most több ilyen példát tudnék hozni, mint a magyarból, de a magyarban a 6-7 az mondjuk jó példa erre.
Igen. A kerülre visszatérve még egy szintén persze ide tartozó jelentése is van, hogy adódik, akad. Tehát azt mondom, hogy behívtak minket és leültettek, aztán étel is került, vagy egyedül kezdtem dolgozni, de aztán segítség is került. Tehát, hogy lett, jött, akadt, adódott.
Én azt olvastam erről a használatáról egyébként, hogy ebben közrejátszhatott a kerekedik szónak a létezése, ami pont ezt jelenti, hogy létrejön.
Igen.
És én valahol azt olvastam, már nem tudom hol, hogy a kerekediknek a létezése közrejátszott, és a kettő egy kicsit így összekeveredett, mert a kerül úgy... korábbi emlékek szerint ez nem jelentett ilyesmit.
Igen.
A kerekedniknek viszont szintén nagyon furcsa története van, mert annak meg a kerekhez nincs semmi köze, hanem az a kell, ami ugye szintén azt jelenti, hogy létrejön többek között.
Igen, igen, szélkele most, ugye, az igen, a fölkelt. Igen. De kétségtelen a kerül, átjátszik az is, hogy azt mondom, hogy jó, ital is került, de hát az asztalra került az ital, igen. Vagy előkerült. Igen, igen. Ugye, ott meg mégis...
Az előkerülnél bármelyikből származhat, igen.
És aztán tényleg van, hát sok főnév, mondom, a napirendre kerül, a szárazra kerül, Ebek 30-adjára kerül. És aztán vannak az igéből képzett főnevekkel való kerül, ami egy különös, ugye ilyen dupla bukfenc nyelvtanilag, tehát megvitatásra kerül. Ugye a megvitat az egy ige, abból egy főnevet képeznek, megvitatás, és ezt viszont betáplálják a szárazra kerül, terítékre kerül klisébe, és akkor lesz megvitatásra kerül. Aláírásra került. Hát ez az anyag, ez már 1950-ben kidobásra került, könyvtárunk már nem őrzi ezeket az anyagokat.
És ez az a bizonyos kritikus szerkezet, ez az, amikor főnevesített ige után jön a kerül, ami viszont csak bizonyos nyelvi rétegben használatos, vagy legalábbis régebben csak
igen,
hát, hivatalos nem, szövegben, jogi van, szövegben így van, volt így használatos.
Van. Hivatalos, vagy hát magát hivatalosnak beállítani igen. Kívánó szövegbe, persze, de hát ez stílus kérdés. Én ritkán használom, mert nehézkesnek érzem, de hát most ez mindegy, ez nyelvészetileg mellékes.
Hát ezt mindig azt mondod, hogy ez nem nyelvészeti kérdés, de én tudod, hogy ebben más a véleményem, az, hogy hogy használják az emberek a nyelvet, nekem az is beletartozik. Ellenérzést vált ki az emberekből, amikor más közegben hallják ezt. Tehát utálják például, amikor egy politikus vagy más közéleti megszólaló ilyeneket használ, mert úgy érzik, hogy akkor ilyen ő ilyen jogi nyelvet vagy bigfa nyelvet.
De kedves Laci, az utálat egy mély emberi érzés.
Az persze, én csak próbálom megérteni és megmagyarázni, hogy miért.
Azt tessék a pszichológiai műsorban taglalni, az utálatot. Nem, hát miköze a nyelvészetnek az utálathoz?
Az utálatot persze a pszichológus magyarázhatja meg, de hogy miért idegenkednek, miért utálják az emberek ezt a nyelvi alakot, ehhez szerintem nyelvi kérdés is. Na mindegy, ne vesszük ezzel most össze.
Igen, igen. Szóval még egy érdekes dolog van a kerüllel, hogy nagyon nehezen bírja a hangsúlyt. Ami azt mutatja például, hogy a mondat elején, tehát azt lehet mondani, hogy zárva van a híd, kerüljetek Csepel felé. Ez teljesen rendben van, hiszen itt az eredeti mozgás ige van. Még azt is lehet mondani, hogy egyedül dolgoztál, vagy került valami segítség? Még ez is van, vagy hát került valami az asztalra?
De azért van, mert ez is egy főigei használat tulajdonképpen, hogy lett segítség. Ez nem arról van szó, hogy a segítség kerül egyfajta összetett ige lenne, hanem itt egy főige a kerül.
Így van. De már a szárazra kerül esetében nem lehet azt mondani, hogy tavaly nyáron került szárazra az átony. Igen. Ezt már nem lehet csinálni, igen. Mert a szárazra kerül esetében már csak funkcióigeként van, ugye nincs igaz.
Van egy furcsa használat, amikor lehet, tehát azt nem kérdezem, hogy kerültél-e sorra, te, de hogy került már valaki sorra, azt mondjuk, ez egy nagyon sajátos fajta, volt rá példa, előfordult már a múltban. Ez a magyarban egy általánosabb szabály, hogy ilyenkor mindig előre kerül az ige, de ez egy különleges szerkezet.
Érdekes, igen.
De amikor azt kérdezem, hogy te sorra kerültél-e, az csak ebben a szórendben lehet mondani, és hangsúlytalan kerül.
Mert az se jó, hogy életed során kerültél külföldre? Hát még talán elmegy. Igen.
Kerültél bajba, az például
igen,
teljesen
vagy a családodból került bárki külföldre, az már jó.
Igen, de ez mindig azt jelenti, tényleg. Hogy valaha volt-e rá példa, nem az, hogy egy bizonyos időpontban ez megtörtént-e, hanem hogy valaha volt-e ilyen esemény.
Volt-e precedens arra, hogy ez megtörtént. És hát ugyanúgy az aláírásra kerül, vagy megvitatásra kerül esetében sem, mondjuk azt, hogy na is került már aláírásra, tehát ez se bírja a hangsúlyos előrehozást, ebből is látszik, hogy segédigei természet.
Nagyon érdekes egyébként, hogy ez a segédigei kopula természet, amit kiüresedésnek is neveztünk az előbb, az együtt jár ezzel a hangsúlytalansággal. Olyan, mintha valami
igen.
Az, hogy ő elveszti a hangsúlyát, az mintha tükrözné az ő kevésbé lényeges volt. Tehát ez egyfajta
ez így is
természetes
van.
Érzékeltetése annak, hogy ő nem jelentős,
igen.
Ugye?
Hogy őt lefokozzuk igen. értelmileg, igen. És akkor lefokozzuk hangsúlyilag igen. is. Igen. Valóban így van. Hát ennyit tudunk mondani a kerül igéről.
Én azért még mondanék erről, bár lehet, hogy verne, és azt fogod mondani, hogy ez stilisztikai, meg ilyesmi dolog, de szerintem ez kifejezetten nyelvi kérdés. Hogy miért kezdték el ezekben a hivatalos rétegekben, jogi szöveg, egyéb hivatalos szöveg, miért kezdték el ezt alkalmazni, ezt az aláírásra kerül, megvitatásra kerül alakot? Tehát, hogy ahogy mondtad, ez egy dupla csavar van benne, ahelyett, hogy magát az igét mondanánk, először az igéből főnevet képzünk, és aztán ahhoz hozzárakjuk ezt az igésítő dolgot. Miért járnak el ilyen kacifántos módon, és erre nekem van egy jó magyarázatom, vagy egy sejtésem, hogy ez miért van. Ez azért van, mert a magyar nyelvből kihaltak a személytelenség kifejezésére legalkalmasabb formák. Tehát leginkább a szenvedő ragozásra gondolok, ami teljesen kihalt, tehát nem mondjuk azt, hogy aláíratik, mert ez régies.
Aláíratott az dokumentum, igen.
Ez volt sokáig a természetes így módja van, annak, igen. Hogy ne kelljen az alanyt igen. megjelölnünk, igen. Csak a tárgyat kell megjelölnünk, igen. Illetve ami a tárgy lenne, amit aláírnak, az ilyenkor alanyi helyzetbe igen. kerül, és ugye az okmány aláíratik.
Igen.
Ez egy csomó nyelvben teljesen élő lehetőség, úgy hívják, hogy szenvedő szerkezet,
igen,
és vagy szenvedő ragozás van, vagy valami szerkezeti, ugye itt it is signed, vagy it's been signed, mondják angolul.
Igen, igen, igen.
A magyarban ez a nyelvtani eszközként kihalt, nem mondjuk azt, hogy aláíratik, és akkor maradnak más lehetőségek, és ezek közül kell választani. Milyen más lehetőség van? Az egyik lehetőség az, ami nagyon természetes régi magyar szerkezet, alá van írva, alá lett írva.
Igen.
Ez lenne a legtermészetesebb.
Igen.
És ezt használjuk a hétköznapi nyelvben mindig.
Igen.
Igen. Csak valamiért ezt szeretik elkerülni. Lehet, hogy ez a nyelvművelőknek valamiféle hatása, akik nem tudom, egy időben erre ráfogták, hogy ez germanizmus, meg kerülendő, meg ilyesmi. Ez valószínűleg egy teljesen téves irányzat.
Szerintem is téves,
volt.
Ez egy hungarizmus.
Semmi baj nincs ezzel, meg vagyon írva, ősrégi szerkezet. Ennek ellenére ezt valamiért szeretik elkerülni, és van egy másik lehetőség, amit ilyenkor használni lehetne, az az, hát így az általános, vagy meg nem határozott alany kifejezésére egyszerűen a többes szám harmadik személy, magyarul azt mondjuk, hogy az okmányt aláírták.
Igen.
Akkor meg lehet hagyni tárgynak az okmányt,
igen.
És nem kell kitenni az alany, csak többes számba rakjuk, és azt jelenti,
igen.
Hogy valakik aláírták.
Igen.
Ez pont ugyanazt jelenti, mint az aláírásra kerül.
Jó, ennek a veszélye azért az, hogyha az előző mondatban valakikről beszéltem, bizony úgy lehet fölfogni, és az a természetes nyelvtanilag, hogy akkor ők voltak azok, akik aláírták.
Így van, és a jogi nyelv az különösen
hát ott
kerüli az
kell.
Ilyen több hát értelmiségeket, úgyhogy a jogászok kell. Azért kerülik az ilyet,
igen,
hogy az okmányt
igen,
aláírták,
igen,
mert félnek,
igen,
bennük
igen,
van az, igen. Hogy ez félreértető
igen,
lesz.
Igen, igen. Tehát mondok egy példát. A lakosság már tüntetett azért, hogy ezt a dokumentumot aláírják, és végül aláírták. Na most akkor már nem tudom, hogy kik írtak alá, mert az előbb még a lakosságról
így,
volt
így.
Szó. Hát igen. Tehát néha világossá kell tenni, hogy nem azok csinálták, akikről eddig beszéltem.
Igen, és ha meg olyan áthidaló megoldást keresnénk, de ilyet nem is keresünk általában, hogy mondjuk oda teszünk valamilyen meg nem határozott alanyt, például az, hogy valakik aláírták, vagy valaki aláírta az okmányt, az ilyet azért utálják a szakszerű fogalmazók, a jogászok főleg, mert az azt sugalná, hogy bárki lehetett az, vagy nem tudjuk, hogy ki az, vagy ilyesmi.
Igen, 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 igen.
A szenvedő szerkezet nem arra való, hogy azt mondjuk, hogy akárki vagy nem tudjuk, hogy ki, csak az, hogy itt nem lényeges, hanem az az igen. Érdekes, hogy az okmány igen. Aláírása megtörtént.
Hát vagy lényeges ugyan, de nem akarom beleírni a mondatba.
Igen.
Igen. Van még az ód képző, amely persze őd formában is lehet, tehát azt mondom, hogy ez megvitatódik igen gyakran, de ez azért lehet, ez egy módja a...
Hát ez, ennek az a baja, hogy az nem egészen a szenvedő szerkezet tennek felel meg, tehát nem azt jelenti, hogy valaki azt csinálta vele, hanem azt sugalja inkább, hogy magától csinálta.
Hát azért délután
az a furcsa,
mikor a gyerekek már mind hazavivődtek az óvodából, a dadús bezárja az épületet.
Nekem ez egy picit furcsa. Tehát az például azt mondanánk, hogy az okmány aláíródott, az tényleg valami olyasmit sugallna, mint hogyha ez ugye valami égi közbeavatkozásra, emberi közreműködés nélkül magát aláírta volna. Tehát ez nem véletlen, hogy ezt nem szokták még véletlenül se szenvedő szerkezet helyett, ugye nem létező szenvedő szerkezet.
Hát a diákság sokkolódott, amikor megtudta.
Igen?
Igen, 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 ezt hallottam.
Jó, igen, de azt nem aktívan valaki más csinálta velük valóban, hanem az úgy történt velük.
Hát, Isten tudja, én nem, de ezt nyitva hagyjuk, hogy a rektor volt-e az, aki sokkolta őket ezzel a bejelentéssel, vagy nem. Igen.
Jó, hát azoknál az alanyoknál, akik kifejezetten egy másik, bocsánat, tehát azoknál a szereplőknél, akik kifejezetten egy másik szereplő hatására elszenvednek valamit, azoknál szerintem a szenvedő szerkezet a természetes, és az ódik-ődik az kevésbé, mert az önt a magától történt volna.
Hát
én azt javasolnám körülbelül, hogy tessék használni a vavvers alakot, mert az a lehető legtermészetesebb, alá lett írva, alá
igen,
van írva.
Igen, igen.
Ez teljesen értelmetlen dolog ezt elkerülni.
Ez igaz. És szebb, mint az aláírása került, ha szabad itt hát ilyen esztétikai véleményeket kifejezni. Én még azt mondanám, hogy azért az ódnak igenis van használata. Én azt mondom, hogy sajnálom, hát ez elfelejtődött.
Azt, igen. Igen.
Vagyis magyarán, én elfelejtettem.
Igen, de az elfelejtés is olyas valami, amit nem valaki más csinál veled,
jó,
hanem
ez
azt
igaz.
Nem magad csinálom.
Ez igaz. Igen, ez a kolléga kirúgódott, azt már nem
mondanám. Az már furcsa.
Igen.
Igen. Jó, egy pár percre most fel kell függesztenünk a beszélgetést, de azonnal jövünk vissza, és akkor megismétlem, hogy én Kálmán László vagyok.
Én pedig Nádasnyi Ádám vagyok.
Üdvözlőjük hallgatóinkat, folytatjuk a Szószátjár műsorát. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasnyi Ádám.
Még visszatérve erre az ódik-ődik problémára, nem tudom, emlékszel, azt hiszem a Restmacska volt a címe annak a népmesének. nagyon megmaradt a fejemben a gazdasszony, mindig azzal fenyegeti a macskát, hogy megverődöl.
Tényleg?
Igen, és hát nyilván azért maradt meg a fejemben.
Igen.
Mert hát ez nem, lehet, hogy valamilyen tájnyelvben ezt mondják így, de nekünk az furcsa, hogy megverődöl, meg leszel verve, ugye mi ezt ma így mondanánk.
Igen.
De lehet, hogy tréfának is volt számva, mert hogy furcsa.
Igen.
Mert a verés az kifejezetten olyas valami, amit az egyik elszenvedés, egy másik aktív fél csinálja vele, tehát itt a szenvedő szerkezet lenne az indokolt, és nem arról van szó, hogy magától, mint egy magától a macskával az történik, hogy, hogy megverj.
Igen.
Vissza kell térnem az előző adásra, és ez személyesen engem érint, ez a hallgatói megjegyzés, Varsányi Gyula nevű hallgatónk. Ugyanis beszélgettünk a zsáner szó használatáról, és én azt írtam le azt az élményemet, hogy ezt arra szokták használni, hogy ez egy gyenge, kizárólag csak a stílus követelményeinek, vagy a műfaj követelményeinek megfelelő mű, és kaptam ezért egy letolást, ami biztos teljesen jogos, hiszen én mondtam is, hogy én ezt nem értek, csak ez az én személyes tapasztalatom volt, hogy így használják, de most én egyszerűen felolvasom a hallgatói kommentárját, elfogadom, amit mond. Lehet, hogy mások nem értenek vele egyet, de én ezt el tudom fogadni. Következőt írja. Legutóbb fordult elő először, hogy megkökkentem egy súlyos tévedésén. Szóba került a zsáner szó kapcsán a műfaj film és irodalom, mellyel kapcsolatban Nádasdy Ádám megkérdezte, hogy ez mit jelent. Ami az irodalmat illeti, ön azt mondta, hogy a legtűrt, filmmel kapcsolatban pedig annyit mondott, hogy a rossz filmet. Eltekintve attól, hogy a zsáner vagy műfaji megjelölés korán sem csak a legtűrt jelentheti, ebben most nem akarnék belemenni. A film területén a rossz szinonima egészen biztosan tévedés. A műfaji filmnek, például a történelmi és kalandfilmnek, a kriminek, a science fictionnek valóban megvannak a saját szabályai, amelyeket azonban a tehetséges alkotók kreatívan kezelnek. Vannak tehát jó és rossz műfaji filmek, mint ahogy vannak jó, akár zseniális vagy kutyaütő, úgynevezett művészfilmek, melyeket a műfajhoz hasonlóan, a műfajihoz hasonlóan szerzői filmeknek nevezünk. Bocsánat, nem hasonlóan, hanem azok azzal szemben, amiket nem műfajnak, hanem szerzői filmnek nevezünk. Minden tehát a minőségtől és a tehetségtől függ. Az ön sommás lebecsülése sajnos egy egész szakmát sért, tágabban pedig egy széles közönség réteget. Ezzel pontosan azt dokumentálta, amiről ezt megelőzően a műsorban beszéltek, hogy tudnék, vannak kérdések, amelyekről úgy mondanak véleményt, hogy valójában nem értenek hozzá. Emiatt örülnék, ha átfontolná a problémát és visszatérne rá a következő adásban. Kedves Vasány Dula, megtörtént, visszatértem rá, hamut szórtam a fejemre, és megtéptem a ruhámat.
Köszönjük szépen.
Valószínűleg nincs igazam. Ami viszont a következő, ezeket az új szobrokat, amiket sorra állítanak föl Budapesten, és szinte kivétel nélkül nagyon-nagyon rossznak találom, kezdve a régen szobortól a Szabadság téren, a Peter Falk szoborig, vagy Kalambó szoborig, a hol is van, a Falk Miksa utca sarkán.
Szent István körúton, igen.
Borzalmas rossznak találom, egyébként még a Radnóti szobrot is beleértve, ami a Pozsonyi úton van. Ezek a fotografikus, minden invenciót mellőző szobrok, ezeket én nem jól viselem. Ezekben szerintem semmi ötlet nincs, ezek gyakorlatilag olyanok, mint a fotóról készült másolatok lennének. Na és ezekre hallottam a múltkor azt mondani, hogy ez ilyen zsáner szobrászat. És akkor viszont nem tudom másképp értelmezni, az ilyen élményeim miatt mondtam ezt, amit mondtam, hogy az valami olyasmit jelent, hogy nincs benne invenció, hanem egyfajta műfajnak megfelel, de nem újít meg rajta semmit. Azon persze biztos vitatkozni lehet, hogy ha van benne újítás és invenció, akkor már mindjárt művészfilmről, vagy művészkönyvről van ez szó, vagy attól még lehet műfaji, hát ez igazán nem az én szakmám, nem akartam én semmi ilyesmivel belebeszélni. Egy szónak a használatáról az én saját tapasztalataim alapján próbáltam beszámolni.
Köszönjük.
Jó,
szépen.
Köszönjük szépen. És van még egy pár kérdés, ami a eddigi műsorainkra vonatkozik, vagy azokhoz kapcsolódik. Nyári József kérdezi, hogy még egyszer el tudnánk-e mondani, mit jelent pontosan az erdélyi behatás a magyar nyelvben, mely a kell, hogy, vagy a kell, hogy nélkült érinti. Nem értette pontosan, tudnának-e még pár példát mondani, szerintem nagyon egyszerű, tehát ahelyett, hogy kell, hogy menjen, vagy kell mennie, ahelyett se ahogy nincs ott, se nem a főnév igen név van, hanem azt mondjuk, hogy kell menjen.
Erről mondjuk el, szó. Tehát, hogy három lehetőség él a mai magyar nyelven, még egyszer elismétlem én is, kell, hogy menjen, kell mennie, és kell menjen. Ez az utóbbi az, ami erdélyi eredetű, még az is lehet, hogy a román nyelv hatása, ahol egy hasonló szerkezet van. Tehát a központi magyarban, a magyarországi magyarban ritkább a kell menjen, de igen, igen. Ismerős, és a egyik hallgatónk írta is, hogy Dragomán György író, aki maga Erdélyből származik, például így használja a regényeiben, jó lehet már sok éve. Magyarországon él, de hát Erdély és Magyarország között hát mindig is a kapcsolat.
Volt egyébként olyan hallgatói reakció is, lehet, hogy nem nyomtattam ki, aki azt mondta, hogy ő debreceni, és Debrecenben időtlen idők óta és írásos dokumentumokat is hozott. Igen, a debreceni nyelvjárásban ezt nagyon régóta használják, de igen, tudjuk, hogy nyelvjárásilag Debrecen igen, ahhoz igen. A keleti régióhoz tartozik, ahova Erdély is.
Hát pontosan.
Még valamit, hogyha nem világos, hogy mi a román párhuzam, tehát hogyha valaki, de szerintem aki egy kicsit tud románon, az úgy is tudja, hogy itt arról van szó, hogy a románban a kellige plusz a kötőmód, ugye kellig az trebuje, ugye?
Igen.
És a kötőmód az úgy hangzik, hogy mindig van egy sz, és utána az ige alak, trebujesz plek, vagy trebujesz merg.
Igen.
És nincs a kettő között egy hogy kötőszó.
Igen, igen, igen.
Igaz, hogy a sz maga az hát igazából egy kötőszóból származik, igen. De az is, másrészt az is igaz, hogy ez már tulajdonképpen az igével egyben van, mert mindig ott van a kötőmódú ige előtt, tehát mindig szömerg, szöplek.
Annélkül nincs kötőmód. Igen, igen, igen. Ugyanehhez a kell kérdéshez hadd idézem ide Semjén András kérdését a második oldalon van a listánkon, aki azt mondja, hogy Miskolcon gyerekeskedett, és hogy ott hallották nem csak azt, hogy el kell mennem, hanem a jövőre nézve el kell lesz mennem. Ezt valóban én nem használnám, de nem vulgarizmus, azt kérdezi, hogy olyan ez, mint a suksükülés? Nem. A suksükülés vulgarizmus, amit művelt ember szájából nem hallunk. Az el kell lesz mennem, azt hallom művelt ember szájából, úgy nevezném inkább, hogy regionális köznyelv. Tehát egy bizonyos területen, mint ahogy ő is írja, és határozottan ő is úgy érzi, hogy ez... Azt mondja, hogy társadalmi helyzettől, iskolázottságtól nagyjából független nyelvhasználat arra felé. Valóban igaza van. Azt is mondják múlt időben, és ez is érdekes, el kellett mennem. Ezt én jobban ismerem, de ezt én csak gyerekkoromban hallottam, és csak öregektől. Tehát ahol én éltem Budapesten és Fejér megyében, ott élt ez, a kell lesz az nem. De a kelletet az igen. Csak hogy itt másról van szó, mert ez egy kelletik igének a múlt ideje.
Ami kihalt egyébként.
Ami kihalt, ami igen. Azt jelenti, hogy szükség van rá. Ő magát igényli egyfajta szenvedő, vagy hát mediálisnak.
Igen, amikor azt kérdezi a hallgatónk, hogy van ennek más analógiája, hát a kelletetnek nincs szüksége analógiára, az inkább az, hogy analógiára, hasonló esetre, hanem az egy inkább egy, hogy szoktad mondani, egy fosszília? Vagy
igen, igen, igen.
Tehát egy fennmaradt régis, megkövült régiség.
Igen,
a kellesz viszont az nagyon furcsa, mert az olyan, mintha hát, mintha a kell névszóvá, vagy névszóként értelmeznénk igen. a kelt, és igen. hozzáraknánk azt, hogy lesz. Ez a kicsit igen. a fordítottja annak, mint amikor a szabadot viszont igének értelmezik, igen. és igen. azt mondják, hogy szabadjon meg, szabadna.
Igen. Tehát a kell lesz az olyan, mint ha azt mondom valakinek, hogy pofon lesz.
Igen. Legalábbis én azt hiszem, hogy ebből igen. származhat, nem igen. tudok rá jobb magyarázatot.
Más,
és ez egyébként az észak-keleti nyelvjárásnak az egyik híres és sokszor emlegetett sajátossága.
Igen.
Az egész észak-keleti igen. régióban ezt használják, de ha már igen. itt tartunk, akkor én is ugrok egyet a legeslegvégére, a nyolcadik oldalon van nálunk.
Igen.
Szabó Péter azt írja, Sopronban lakom körülbelül 20 éve, eredendően miskolci vagyok, nem tudom megszokni itt Sopronban, illetve a Fertőtájon azt a szófordulatot, amit nagyon sokszor hallok, el kellek menni a boltba, el kell mennem helyett, sőt el kellettem menni az orvoshoz, el kellett mennem helyett.
Nagyon
azt
érdeke.
Már nem is említem, mondja, hogy közben említi, hogy sokszor köllök-köllötten formában. Jó,
na jó,
ez
az, mellékes. Az a kiejtés, igen, az más. Igen.
Honnan jön ez, miért bántja annyira a fülemet? Ez utóbbi kérdésre én nem tudok választ adni.
Hát
talán csak azért, mert idegenül hangzik, vagy furcsán.
Igen, igen, igen.
De hogy honnan jön ez, Hát az igazából azt se tudom megmagyarázni, és nekem ez egyébként új, és hogyha hitelt adhatunk a hallgatónknak, és miért ne adnánk hitelt, akkor ez egy megint csak egy területi tárnyelvi sajátosság igen. lehet.
Jó, diagnózist tudunk adni, hogy mi történik itt, ugye? A kell az a, hogy mondjam, a standard magyarban egy csak harmadik személyben létező úgynevezett személytelen ige. Az más kérdés, hogy van ilyen, hogy én kellek, te kellesz, ő kell, de annak más a jelentése, ugye? Az azt jelenti, hogy én rám igény van, én szükséges igen. vagyok valakinek, valaki vágyik én rám, és így tovább. De mint segédige, nem, tehát csak kell van, és nincs tovább. Ám de ezek szerint ez a nyelvváltozat átsorolja, és olyan, mint az akar. El akarok menni a boltba, el akartam menni a boltba, el kellek menni a boltba, el kellettem menni a boltba, vagy mint a kényszerül. Elkényszerülök menni a boltba, és így tovább. Hát ennyit
itt,
tudom mondani.
Itt jól láthatóak az analógiák, hogy minek a mintájára alakulhatott ez ki, de hogy miért pont ott, és miért, ugye ez arról sosincs magyarázatunk.
Hát nem, nyelvi változás.
Nyelvi igen. változás, és ez igen. nem is valami megőrzött régiség, mert nem tudok nem, róla, nem, hogy nem. ez személy ragozott ige lett volna
nem,
régen.
Nem, ez egy újdonság. Igen, érdekes, valóban. Tehát teljes ragozású segédigének kezdik kezelni.
Ott. És még egy érdekesség, hogy ezeknél a személytelen segédigéknél, mint amilyen a kell, az infinitívuszt ragozzuk, vagy legalábbis lehet ragozni, és gyakran mondjuk azt, hogy el kell mennem, el kell menned, el kell mennie.
Igen.
Mintha az alanynak a személye mint valahol meg akarna jelenni, és ezért az infinitívuszon jelenik meg.
Igen.
Szemben a személy ragozott segédigékkel, mint az akar, meg a fog, meg ilyesmi, ahol viszont nem lehet kirakni a infinitívuszra. Tehát az, hogy el akarok mennem, olyan nem létezik.
Tényleg, mert már és az akarokban én benne vagyok.
Hát ez igen, mert így is lehet magyarázni, igen. de ha leíró szempontból mindesetre az egyiknél lehet, a másiknál nem.
Igen.
És az az érdekes, hogy ezek szerint a Sopron környéki nyelvjárás, amiről ő beszél, ha ez tényleg ott általánosan jellemző, ezzel együtt változik, tehát miközben nem azt mondják, hogy el kell mennem, hanem személy ragozzák a kelt, természetesen az infinitívuszt, a segédig, vagy a főnévigenemet viszont nem. Tehát el kellek menni a boltba, és nem el kellek mennem a boltba. Tehát
világos.
Teljesen
tehát
ugyanúgy kezelik, igen, mint az akart.
Igen.
Vagy a
tehát fog. Ilyen értelemben szabályszerűen járnak igen. el, csak az a gesztus érdekes, hogy átsorolják egy másik kategóriába. Igen. Köszönjük.
Az egyébként külön érdekes kérdés, most három különböző kérdést vontunk itt egybe, vagy egymás után raktuk, mert mindegyik a kellről, meg ilyesmiről. Miért pont ezeket a nagyon gyakori elemeket, mint az ilyen segédigék, még a kell különösen, miért mindig ezeket érinti ez a sok ez a nagy változatosság, és ez más nyelvekben is így van egyébként.
Tehát igen.
Nem az alszik ige, ugye? Vagy az ír ige, az nem szokott ilyen sokféle igen. változatban, ilyen-olyan ragozással előfordulni, ezek a segédigék valahogy
igen,
mindig.
Igen. Hát igen.
Hogy névszó-e, vagy ige, hogy lehet-e ragozni, vagy nem lehet, hogy van-e múlt ideje, mint ugye múltkor a szokikról beszélünk, hogy szokik,
igen.
nem is
igen.
tudom, hogy ikes-e igen. az az ige.
Igen, igen.
Arról
igen.
beszélgettünk, hogy mindig ezekkel van a baj. Na jó.
Igen. Hát akkor jöhetnek a ritka betegek.
Várjál, még az előző műsorhoz.
Igen, pardon.
Steven Székely nevű hallgatónk. Hát elég hosszan tette fel a kérdést, de én most megpróbálom leegyszerűsíteni. Azt állítottuk, hogy az angolban a múltidő közötti különbség nem alaktani jellegű, tehát van ugye a kétféle múltidő, I opened the door, és I have opened the door.
Az egyik a rendes múltidő, a másik a félmúlt, vagy
igen,
perfektum.
És azt is említettük, ugye ez azzal kapcsolatban jött elő a nyelvi változásoknál, hogy az, hogy a latinnak az igeidő rendszere leegyszerűsödik az új latin nyelvekben, az valójában nem azt jelenti, hogy egyszerűbb lesz a dolog, hanem hogy az alaktani ige alakok alaktanilag megalkotott ige alakok tünedeznek el, és előállnak ezek az összetett ige alakok. És ő azt nem érti, hogy miért mondjuk erre, hogy nem alaktani jellegű, hiszen abban, hogy I have opened the door, abban is van alaktan, hiszen az opened végén ott van az a the, ugye? Aki tanult angolul, azt tudja, az a múltidejű melléknév, igenév, vagy participiumnak a de.
Persze, csak ez csupa olyan alakból van összetéve, amelyek egyébként is léteznek. Mert hát az opened, meg a written, írva, és így tovább, with his eyes opened például, igen, ugye igen. Úgy, hogy nyitva volt a szeme. Éppen azért mondjuk ez nem alaktani, hanem mondattani jelenség ez a perfektum.
Mert több szavas kifejezés helyettesíti.
És mert egyébként is meglévő alakokat igen, vesz igen. Össze. I have opened, vagy I have written, igen. Én írtam. Ezek az alakok tehát tőle függetlenül is léteznek, akkor pedig ez nem alaktan, hanem mondattan. Ez ilyen egyszerű.
Igen, tehát amikor kérdezi a hallgatónk, hogy vagy rosszul értem az alaktan lényegét, akkor én megnyugtatom, hogy nem érti ő rosszul, mert természetesen az opened az egy alaktanilag képzett participium, csak az egész ige alak az nem egy ige képzővel, vagy valami más jellel alkotott alaktani eszközökkel alkotott ige alak, hanem szavakból összerakott, több szóból összerakott szerkezet.
Ha csak az opened-et kiveszem a mondatból, és leteszem eléd, azt te nem tudod megmondani, hogy az miért volt ott, hiszen az lehetett perfektum, mint a mi esetünkben I have opened, lehetett jelző, with his eyes opened, és lehetett passzívum is, the door was opened by the police, az ajtó ki lett nyitva a rendőrség által. Az opened-nek nincs köze a perfektumhoz, az egy önálló alakja az angolnak. Az alaktani jelenség, hogy az open-ből hogy képezem igen, a igen, participiumot, de annak nincs köze a perfektumhoz, a perfektum egy mondattani szabály, amely ezt a tőle függetlenül képzett alakot igénybe veszi.
Igen, azt hiszem, ez teljesen világos. Nagyon rövid észrevétel, hogy a nyelv hadsereggel és hadiflottával felszerelt nyelvjárás idéztette ezt a vicces meghatározást. Fishman-től idézte, de ő azt állítja, Berec Ágoston nevű hallgatónkról van szó, azt mondja, hogy valószínűleg Fishman is idézi valakitől, és a legvalószínűbb az, hogy Max Weinreich találta ki, a language is a dialect with an army and navy.
Hát nem, mert nekem a Robert Austerlitz mondta, hogy amikor ő fiatalember volt, akkor a New Yorki Egyetemen volt egy szeminárium, és az évfolyam társa Fishman a füle hallatára mondta ezt a mondatot. Hát most kérdez, ez egy anekdotikus valami, hát én így hallottam, ő meg így hallotta.
Jó. Ezek kapcsolódtak a legszorosabban a korábbi műsorunkhoz, és akkor szerintem menjünk tovább, van még időnk hallgatói kérdésekre. Melyiket említetted?
Hirtelen talán a elengedett kézzel biciklizünk.
Az vicces, igen.
Nagyon
igen.
Jó,
az
igen.
Is még az előző műsorunkhoz kapcsolódó.
Várhelyi Flórián, kedves hallgatónk, így ír. A nyelvi változás egy érdekes példáját szeretném megosztani önökkel. Amikor gyerekek voltunk 40 évvel ezelőtt, és úgy bicikliztünk, hogy nem fogtuk a kormányt, akkor azt mondtuk, hogy elengedett kézzel biciklizünk. Hogyan mondják ezt a mai gyerekek? Azt mondják, nulla kézzel biciklizünk. Ez a nyelvi változás arra utal, hogy egy analóg gondolkodásból áttérünk egy digitális világba. Amit csak lehet, számokkal fejezünk ki. Zárójelben most én közbevetem, hogy igen, nekem például feltűnt, mikor először hallottam az iskolában, hogy nulladik óra van. Amikor én iskolába jártam, ezt nem lehetett volna elképzelni, ilyen szó, hogy nulladik nem létezett. Ez valóban azt jelenti, hogy a számokat már függetlenítjük az általuk jelölt mennyiségektől, hiszen elvileg a nulladik az egy absztrakt valami. Folytatom a hallgató levelét. Gondolkoztam, és még egy hasonló példa jutott eszembe, azt, amit régebben mindenki anyós ülésnek hívott, az autós újságokban inkább A1-es, vagy talán A2-es ülésnek hívják.
Igen, te hallgatunk, nyilván csak valamelyik a kettő közül. Én se tudom, hogy A1 vagy A2, de nyilván valamelyik a kettő
ez
közül.
Ez kedves, amit ő mond, hát azért az anyós ülés az sose volt egy hivatalos kifejezés, tehát azért abban mindig volt valami kicsit gúnyos. Ugye, mert hogy ott a baleset veszély a legnagyobb azon
jó,
az ülésen,
persze,
és
persze.
Az ember az anyósát ültesse oda.
Persze, de az az észrevétele mindenképpen helytálló, hogy szeretünk most már ilyen rövid, vagy rövidítésekkel, vagy főleg számokkal jelölni dolgokat.
Igen, ez igaz.
És hogy nem azt ez mondjuk, igaz. Hogy a vezetőülés, vagy a vezető melletti ülés, vagy a jobb első, bal első, hanem azt, hogy A1, A2, ez egy érdekes jelenség. A nulla kézzel az lehet, hogy szintén ehhez kap, lehet, hogy igaza van a hallgatónak, hogy ehhez kapcsolódik, de aztán nem értek egyet, hogy a nulladik szót ne ismertük volna.
Mert hát bizony.
A matematikában az, hogy valami a nulladik hatványon, azért azt kellett, hogy tanuljuk.
Igazad van, de hogy nulladik óra.
X a nulladikon, vagy X a nulladik hatványon, amit, mint tudjuk, igaz. Egy.
Jó, igaz.
De én tulajdonképpen díjazom az ilyen általánosítást, hogy belelátja, ha hallgatunk a digitális világnak a térfoglalását, abban, hogy nulla kézzel biciklizünk. Jó.
Igen.
Elképzelhető. Érdekes. Én nem hallottam még ezt a nulla kézzel különben.
Én sem hallottam. Azt kérdezi Semjén András, hogy milyen mondatrész, milyen határozó a mondatban a valaki szerint. Például a macska szerint ma rossz az idő. Hát szerintem ez...
Várjál, nem Semjén András kérdezte, csak ott az övé alatt. Nem ezt egy magát meg nem nevező hallgatón kérdezte, csak pont Semjén András kérdése alatt volt.
Tehát Anonymous kérdezte, a macska szerint ma rossz az idő.
Az az érdekes, hogy rendszeresen kapunk egyébként ilyen kérdéseket, és ezt is tudom, hogy egy olyan hallgatónktól kaptuk, akinek ezt a gyerekének a házi feladatában szerepelt.
De hát ez névutó, Laci, nem? Hát ez névutó.
Igen, a szerint az névutó, de a valaki szerintet az iskolában valahogy alá kell húzni, mint valamilyen határozó.
Az egész valaki szerint
igen. Hát a macska szerint ma rossz az idő.
Ja, értem.
És az a gyereknek az iskolában kéne tudnia, hogy a macska szerint az micsoda.
Az egy határozó.
Az egy határozó, de milyen határozó a sok közül? Van egy ilyen nagy osztályozás, amit az iskolában megpróbálnak megtanítani a gyerekeknek, és nagyon
hát ez
sokszor...
ez a jelentés alapján megy, ugye? Hogy mit fejez ki.
Igen. Hogy hogyan lehetne helyettesíteni, de hát itt csak azzal tudjuk helyettesíteni, hogy a macska véleménye szerint, vagy a macska megítélése szerint, és abban is ugyanez a szerint van benne. Egyesek szerint ez tekintethatározó, szerintem ez nem így van. A tekintethatározók azok olyanok, mint a valaminek a szempontjából, vagy a valami tekintve, ugye egyébként én onnan jegyeztem meg, hogy a fél szemére vak, ez volt az iskolai példa, és ebből én nekem
elég
a tekintet...
Elég morbid.
Igen, na mindegy, szóval ilyesmik a tekintet határozók. A macska szerint azt szerintem nem tekintet határozó, hiszen az ő véleménye az nem igazán egy aspektusa a dolognak, vagy hát nem tudom. De ez annyira elvont kérdés, hogy a macska szerint az vajon felfogható-e az esemény egy bizonyos aspektusból való szemlélésének, hogy én, amikor ilyen kérdéseket negyedikes, ötödikes gyerekeknek kellene, vagy akár hatodikos gyerekeknek kellene eldöntenie, én sírva fakadok. Hát ez nekünk is egy borzasztó filozófiai probléma, hogy ennek végül is mi a jelentése, és hogy lehetne, és az ismert határozó fajták közé én ezt nem tudnám jó szívvel besorolni. Itt az a tanító vagy tanár szerintem a hibás, aki ezt föladja anélkül, hogy ellenőrizné, hogy erre van-e kézenfekvő válasz, mert szerintem nincs.
Hát jó, vagy úgy kell föladni, hogy tulajdonképpen egy egyszerű kulcsot is valahogy adok melléje, és megmondom, hogy gyerekek, amikor szerint van a mondatban, akkor mindig X-nek kell nevezni.
Igen, de én megnéztem a magyar grammatikába, ugye ez a mérvadó tankönyv, amiből a tanárok tanulnak, és ott nem szerepel a szerintes, egyetlen egy szerintes határozó. Legalábbis ebben az értelemben, hogy valakinek a véleménye szerint. Igen. Tehát nehéz lenne megmondani, hogy akkor mi itt a úgynevezett hivatalos álláspont.
Az érdekes, hogy ezen köszörüljük az agyunkat, és beszéljünk róla, de ezt gyerekeknek föladni túlzás.
Így van. Köszönjük szépen a figyelmet, a műsoridő végére értünk, de a jövő héten visszatérünk és beszélgetünk tovább. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasi Ádám.
Viszont hallásra.